Prontvai Vera beszélgetését hallják Leonász Alex történésszel és Deák Hedvig Domonko szerzetes nővérrel, az Árpádházi Szent Margit emlékezete című kötetről.
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Deák Hedvig Domonkos nővért és Leonász Alex történészt, akik 22-ben talán szerveztek egy konferenciát Árpádházi Szent Margit életéről, kultuszáról. Azért volt egyedi ez a konferencia, mert gyakorlatilag amióta szentté avatták, tehát olyan 1943 óta, azért tudományos konferenciát nem tudom, hogy szerveztek-e egyáltalán Szent Margitra.
Nem volt konferencia.
Mi volt ennek az oka, hogy nem volt, vagy mi lehetett ennek az oka?
Szerintem elsősorban azért a kommunizmusnak a 40 éve az nem annyira promoválta ezeket a témákat, tehát hogy a középkornak, a magyar középkornak, illetve a szenteknek a kutatása eléggé mellékvágányon haladt. Én azt gondolom, hogy ez volt az elsődleges, hát utána 1990 után volt jó pár történész ugyan, aki foglalkozott vele, de valahogy mégsem talált ez meg senkit sem, hogy egy ilyen szempontból, történeti vagy tudományos szempontból megközelíteni az ő alakját.
Van valami fajta jól ismertségnek az illúziója, mert hiszen ki nem olvasta az Isten rabjait, ki nem olvasta Kodolányi féle Boldog Margitot, ez valami fajta azt az illúziót kelti, hogy ez már mindenki erről mindent tud, holott egyáltalán nem ez az eset.
És önök hogy találtak egyben egymásra?
Ez egy hosszú történet, ez úgy kezdődött, hogy Sági Marian mindkettőnknek a kedves ismerőse, azóta elhunyt kiváló történész, jó Isten nyugtassa. Ő volt az, aki nekem abban segített, hogy a Szent Margitról írt könyvben megjelenhessen franciául egy eléggé jó tudományos értelemben remek kiadónál, és hát ő volt az, aki Alexel összeismertetett, mint aki a Marian nagyon is alkalmasnak gondolt, és ebben nagyon is igaza volt, hogy ezt a könyvet átültesse franciára, és ennek kapcsán, Margit alakja kapcsán találkoztunk így össze.
Nagyon sok konferencia előadás jött létre, ugye ez jelent meg most áprilisban, májusban egy kötet formájában.
Igen, ez majdnem egy 500 oldalas kötet, Igen. Ez egy hatalmas volumen, pedig a konferencia még nagyobb volt, és érdekes módon nem mindenki adta le a tanulmányát, és mi is sopánkodtunk, hogy nem mindenki adta le, de amikor összeállt a kötet, akkor igazából csak örülni lehetett ennek, mert akkor valószínűleg lehetetlen terjedelmű könyv jött volna létre. Ami azért nagyon jó, mert lehet látni, hogy az emberek kutatnak Margitról, erről az egész árpadkori történetemről, szóval ezek szép dolgok, és nagyon jó, hogy ez van, és még mindig van anyagunk még egy legalábbis fél kötetre.
Öt nagy fejezetre tagolható ez a konferencia kötet, ezt ismertetnék?
Természetesen. Nem is volt olyan egyszerű ezeket így osztályozni.
Igen, azt láttam, és nagyon sokféle tanulmány.
Nagyon sokféle, benne. Igen, mert ugye nem csak a Margitnak az életével foglalkozik maga a kötet, hanem a kultusszal is, forrásokkal is. Ugye az első rész azokat a tanulmányokat gyűjtött egybe, amelyek Margit életéhez ugye tesznek hozzá egy új információt, ez nagyon izgalmas mindig, mert hogy tényleg azt gondolhatnánk, hogy már mindent tudunk róla, és ott olyan tanulmányok vannak, amelyek például a tatárjárásnak a hatását vizsgálják, nagyon izgalmas abba belegondolni, hogy ugye számunkra a tatárjárás egy rendkívül régi esemény, viszont az ő számukra ez teljesen más volt, ez egy napi fenyegetettséget jelentett, hiszen ők nem tudhatták, hogy a tatárok nem fognak visszajönni, és hogy milyen lehetett ebben benne élni, illetve a különböző hírek, azok hogyan jutottak el Margithoz. Például erről szól a Romhányi Beatrixnak a tanulmánya. Egy másik, Falvai Dávidnak az írása, az pedig azt vizsgálja, hogy az Európában akkor lényeges, ilyen úgynevezett flagellás mozgalom, ami Itáliában volt, kapott szerepet, az hatott-e vajon Margitnak a vezeklő gyakorlatára?
Igen, ez nagyon-nagyon érdekes, és érdekes dolgokat tudunk meg ebből a tanulmányból, és hát kiderül, hogy ezek a flagelláns mozgalmak általában ilyen társadalmi feszültséget vezették le, és általában tehát egy ilyen furcsa módon egy ilyen tiltakozó mozgalmak voltak a mindenfajta háborús hírek, vagy háborús fenyegetettség ellen, úgyhogy ilyen szempontból tehát legalábbis az a párhuzam fennáll, amikor a Margit polgárháborús hírek, tatárjárási veszélyekre ugyanúgy reagál ezekkel az önsanyargató gyakorlatokkal, úgyhogy ezek ilyen nagyon érdekes áthallások vannak. És vannak még rendkívül érdekes kutatások a Margit vizuális világáról, a kisetelétől.
Rajzfilm például.
Ami, ez egy más, ez már az utolsó része a könyvnek, mert ugye Szent Margitról készült egy rajzfilm, aminek tulajdonképpen a forgatókönyvét és én rövid leírását is közöljük. No, ez már teljesen más, tehát ez most egy átugorva a stációkon, mert a könyvnek az utolsó része tényleg egy ilyen Margit mai megjelenítéseivel foglalkozik, de még maradva az Árpád korban, az tényleg ilyen fantasztikus a dolgokat tudunk meg. Egyrészt Margitot körülvevő tárgyakról, azokról a képekről, különböző ikonokról, amikről tudjuk, hogy voltak, de megtalálni legalábbis, ha nem is azokat, de valami hasonlót, az egy ilyen hatalmas munka és nagyon érdekes eredmény. És persze vannak ásatásoknak az eredményei, amiket Jékeli Zsombor ismertet, és ami nyilván ilyen különböző falfestményeknek a töredékevé foglalkoznak, és ezeknek a falfestmények nagy része már későbbi, mint Szent Margit természetesen, de van néhány olyan, amit így vissza lehet datálni arra a korra, ami úgy Margittal körülbelül egyidős lenne.
Illetve van egy olyan tanulmány is, amely egy fiatal régész,
Takács Ágoston tanulmánya,
amely nagyon izgalmas elméletet vet föl az ásatások alapján, mert hogy ez még mindig azt gondolnánk, hogy most már mindent tudunk arról a kolostorról, és az egész csak egy nagyon kis része van igazándiból föltárva a romoknak, és Takács Ágoston azt feszegeti, hogy vajon a Margit-szigeti kolostor az nem egy kettős kolostor lett volna-e, tehát hogy egy olyan típusú, hogy egy férfi kolostort, azt ő ott lát egyik épületbe. Ez egy természetesen vitatható feltételezés, vagy hipotézis, de ettől függetlenül roppant izgalmas.
Igen, ez azt hiszem, hogy mindig érdekes felvetni ezeket a dolgokat, még akkor is, hogyha a szakma után nagyon fúj rá, de minden esetre legalább ez arra kényszerít minket, hogy átgondoljuk a dolgokat újra. Hogy azt hiszem, ennyi volt, ez volt az Árpád-kori szekció, meg ennek volt egy ilyen kis mellékszekciója, egy ilyen több tanulmány volt a Szent Margit unokahúgáról, a meglehetősen rossz hírű Árpádházi Erzsébetről, akinek különböző kalandjai után szentségkérében ért vége az élete Nápolyban. És róla is kapunk, azt hiszem, az eléggé egyedi figyelmet kapott a hercegnő ebben a kötetben.
Azért a mai társadalomban, vagy az akadémiai közegben, vagy a tudományos életben sem divat a Szent Margittal foglalkozni. Miért pont őt választották?
Már így a kutatás?
Igen,
vagy pedig...
kutatás. Aha. Meg és a konferencia.
Ja. Uh-huh. A konferenciának az adta az apropóját, hogy Szent Margit halálának volt a 750 éves évfordulója 2020-ban, és igazándiból mi akkora terveztük a konferenciát is, illetve egy kiállítás is volt ehhez kapcsolva a Budapesti Történeti Múzeumban, csak ugye jött a Covid, és akkor ez az egész halasztódott, és ezért 2022-ben, de igazándiból ez a Margitról szeretett volna megemlékezni ez a konferencia, és a kiállítás is. Egy nagyobb szabásút terveztünk, de aztán az különösen pénzügyi okok miatt nem valósulhatott meg, de így is egy nagyon klassz kiállítás jött létre a Budapesti Történeti Múzeumban. A kolostornak a tárgyi emlékei, pont ezek a fal festménytöredékek is, amiről előbb szó volt, azok ott ki voltak állítva, kódexekből, a kolostor pecsétje, stb. Tehát, hogy mindaz, ami a szigeti kolostorhoz kapcsolódik, ugye méltán van az is a figyelem középpontjában, hiszen azért az a magyar művelődésnek egy olyan központi helye volt, ami hát mai napig a magyar nyelvű kódexek miatt, hogyha nem is csak Margit miatt, de akkor a magyar nyelvű kódexek miatt is rendkívül lényeges.
Igen, és volt még, hogy is mondjam, ez számomra egy elég fontos indíték volt az, hogy 2017-18-ban a Károl is hallgatókkal és a Budapesti Történeti Múzeum régészeivel együtt tartottunk ásatásokat a Margit szigeten, és akkor előkerültek a falfestmények, ilyen fragmentumok, és nyilván ezek valahogy a múzeumban porlattak, úgyhogy nagyon azt akartam, hogy ez ennek kicsit nagyobb reklámot csináljuk enneknek a felfedezéseknek, és erre is hívtuk össze a konferenciát, és azt hiszem, hogy és a kiállítás, és végül is a kiállításon szó volt róluk, és kaptak egy rendes tanulmányt, úgyhogy most így ezzel valahogy lezárult egy ilyen ív.
A személyes életükre, vagy lelki életükre hogyan hatott a Szent Margit személyével való foglalkozás?
Számomra ez egy ilyen eléggé hosszú történet, ugye az a kongregáció, melynek én a tagja vagyok, ugye a Szent Margitról van elnevezve, úgyhogy az ő személye az már a mi kongregációnk alapításánál is lényeges volt, hogy a Margit példájára újra elkezdeni a domonkos női szerzetes életet Magyarországon, 1868-ban, aztán a Kőszegi iskolánk is róla van elnevezve, és hát ezért ő egy ilyen állandó jelenlét a kutatáson túl is. Amikor egyetemista voltam, akkor egyébként nem saját magamtól jött az ötlet, hogy vele foglalkozzak, így a történelem szakon, meg az ott a PhD kutatáshoz, hanem a témavezetőm, a Kalincai Gábornak volt ez az ötlete, ő javasolta. És így visszanézve rendkívül hálás vagyok neki, hogy így egy másfajta utat is teremtett arra, hogy egy másfajta megalapozottsággal, meg egy tudományos eszköztárral közelíthessek Margitnak az alakja felé, és az az érdekes benne, hogy rendkívül inspiráló, és minél többet foglalkozok vele, annál érdekesebb, mert mindig van valami új elem, ami ővel a kapcsolatban.
Például?
A forrásokkal kapcsolatosan. Nemrégiben egy cikket kellett róla írnom, és akkor a magyar legendát olvastam újra, hogy van-e abban olyan elem, ami felkelti a figyelmemet, és hogy felfigyeltem egy olyan részletre, amely azt taglalja, azt a Margit életének azt az epizódját, amikor a polgárháború zajlik az apja és a bátyja között, amit az előbbi temítésre került, és nagyon érdekes az egész periódus, meg ahogyan arról a legenda megemlékezik, a legrégibb ugye, latin nyelvű legenda, ahogy arról megemlékezik, mert ugye valahogyan ez úgy ment át a köztudatban, hogy Margit megteremti a családi békét.
Igen.
Hát ennek nincs nyoma a forrásokban, ez így jól hangzik, de igazándiból ez így az a Margit szigeten kötötték meg a békét, de nem tudjuk egészen pont. Tehát arra így nincs adat, hogy ezt valóban a Margit eszközölte volna ki, így közvetlenül. Illetve ami még ennél is érdekesebb, az, és szintén ez ment át a köztudatba, hogy a Margit vezeklése, amit akkor sokkal intenzívebben gyakorolt, az ugye a családi béke miatt történt, de hát ez egyáltalán nem így van, mert hogy nem a családi béke foglalkoztatta elsősorban, hanem az egyháznak a helyzete, és az egyházon belül is a szegényeknek és az elnyomottaknak a helyzete. Ez már korábban is világos volt, de most a magyar legendát így olvasva találtam egy olyan részt, aminek sehol nincsen nyoma, se a Szentivatási Per jegyzőkönyvébe, se a latin legkorábbi legendában, ami a magyarnak a elsődleges forrása. És az úgy szól, hogy Margit, talán ezeket a szavakat használ, nyilván megutálá a mindenkinek a gonoszságát, tehát a királynak, az apjának, a királynak, az öcsének, főpapoknak, stb. Tehát egy olyan rész, ami Margitnak egyfajta ilyen profétai szerepet tulajdonít. Tehát, hogy ő a nyilvánvaló igazságtalansággal, hát ilyen értelemben szembeszáll, legalábbis ezt mondja.
Elege lett.
Tehát, hogy nyilván fölemelte a hangját ez ellen, és akkor utána írja le a ott már a magyar és a latin legenda, ott már párhuzamos szálon vannak, hogy utána jön az, hogy a kolostorban magában is ott emiatt az ő helyzete megrendül, vagy feszültségek keletkeznek emiatt. Amiről persze a rendtársai nem beszéltek a Szentivatási Perben. Hát most ez egy olyan újdonság volt, amiért megörültem, hogy érdekes, hogy erre még sosem figyeltem föl.
Ez érdekes részlet tényleg. Igen, nem nagyon szép alak Szent Margit, azt hiszem, hogy tényleg azt szabad így mondani, az ennek van valami nagyon elképesztő szépsége, ami nem csak nyilván valószínűleg, tehát ez a Marcellus legendája, és azt mondja, hogy egy nagyon szép leány volt, de valahogy ezen túl, és van valami fajta másfajta szépség, és azt hiszem, hogy ennek ez rettenetesen megkapó a történetében.
Az egyetemistáknak mi adható át az ő alakjából, vagy mennyire fogékonyak erre?
Ez egy nehéz kérdés. Én tanítottam többször, tartottam szemináriumot, ahol így Margit legendát és Margit szentélyavatási jegyzőkönyvét elemezgettük. azt hiszem, hogy ezekkel a vallásos dolgokkal ez mindig az van, hogy ezek nagyon láthatatlanul mennek át, és mindig, mint a magvető példázatában, hogy van, akibe hova helyre esik, és van, ahol nem, és ezt így azt hiszem, hogy ez nem tudja az ember. Nyilván magvető akkor is kimegy, és beti ide magu, de nagyon nehéz meg pontosan megmondani, hogy ki és hogyan lett megérintve, és lett egyáltalán megérintve. Mert nem biztos, hogy ezek a gyümölcsök rögtön látszódnak. Emlékszem, hogy volt egy olyan óra, amire még a Hedvig nővért is meghívtam annak idején, és utána kérdeztem, hogy nem akar-e valaki apáca lenni, és azért nem jelentkezték tömegesen.
Hát ez egy nehéz életforma. Gondolják a fiatal hölgyek általában.
Esetleg csak annyit gyakran, talán egy kicsi sztereotíp kép, hogy Margitról mindig ez a fajta, tehát a nagyon intenzív vagy radikális vezeklés, a többi jön át, és az elsőre azért taszító tud lenni a mai embernek, ahogyan ő a testhez viszonyul. De a történeti kutatás az azért is szerintem jó, mert ezt egy tágabb kontextusba tudja elhelyezni, és hogyha egy a középkori embernek a kontextusában nézzük, akkor már ez ugye egyáltalán nem tűnik annyira. Hát nem mondom azt, hogy ez nem radikális, mert nyilván a kortársak is azért erre fölfigyeltek, de azért mégis más belegondolni, hogy akkor milyen is lehetett ez.
Persze, nem biztos, hogy közben zajlik így ilyen zajló, teljesen normális emberi élet. Ott vannak ilyen apróságok, amikből lehet látni, hogy az nem szült meg, azzal együtt Margit törekedett a szentségre. Ott azt hiszem a legrégebb legendában van egy kis apróság, amikor az író, hát feltételezők, hogy Marcellus volt, azt írja, hogy a Margit az nagyon igyekezett mindig a többi apáccal együtt étkezni, kivéve amikor ott a király ilyen hercegnő nővérei vagy unokatesóival együtt muszáj volt enni. Tehát ez teljesen világos, hogy ez azért ott volt egy ilyen kis királyi klub, amiben ő nyilván tartozott, és amit ő nem vetett meg olyannyira, tehát úgy. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt nagyon fontos, és ez a jó a történeti kutatásban, hogy mi törekszünk valamifajta olyan objektivitásra, ami még az emberi dimenziót is megtartja a szentség dimenziója mellett, és ez nagyon fontos a mai embernek mindenképpen.
Miért kezded egy domonkos nővér az akadémiai közegben tevékenykedni?
De a domonkos ennek mondjuk a hivatásához azért ez hozzá tartozik. Nyilván akkor a szerzetes életnek a formái is mások voltak, de ott ahhoz úgy hozzátartozik az, hogy a rendnek a küldetése az az igazságot hirdetni, és ez kezdettől fogva ott volt annak az igénye, hogy azért ezt egy tudományos szinten is.
Közegben.
Ez ugye elsősorban a teológiára vonatkozik, de a teológia mellett azért vannak más tudományok is. Tehát, hogy bizonyos értelemben ez így természetesnek kellene lennie soknak.
És miért figyel fel egy történész Szent Margit alakjára?
Én azt hiszem, nekem is kell egy hosszú történetet elmesélni arról, hogy mi arról szól, hogy valóban nagyon kedves barátnak Sági Máriának itt most jó, hogy említjük nevét, mert nemrég lett volna születésnapja, és nem valamikor szeptember 21-én azt hiszem a halála napja, úgyhogy ez most egy ilyen legalábbis a családja, aki marad a családjából, most emlékezik meg róla. Akkor valahogyan a Mariannak volt egy ilyen fantasztikus ötlete, mert neki mindig fantasztikus ötletei voltak, mivel hogy a Szent Margit egyik legendáját egy francia domonkos Garinus írta, és a Hedvig nővér könyve részben Garinusról szólt, hogy ez nagyon fontos volt, hogy ezt a könyvet a francia szerb kiadó hozza ki, amely szintén egy domonkos kiadó, tehát itt van domonkos, de a domonkos kiadónak az egyik vezetője, a Nicolas Jean-Szed atya, magyar származású volt. És akkor így a Marian fejében, Marian nagyon szerette lezárni ezeket a vonalakat, és akkor ő azt mondta, hogy ez most ennek így kell lennie, és akkor engem is valahogyan bekapcsolt ebbe, és akkor kezdtem fordítani Hedvig nővér könyvét, és láttam, hogy ez egy, és valahogyan igen, szóval lerövidítve a mondani valót, akkor valahogyan nagyon magam módján nagyon beleszerettem Margit alakjába, és ebbe az egész korszakba, ami valahol nyilvánvalóan másképp, más, mint a mi korszakunk, de ez egy ilyen hihetetlen drámai periódusa, ami ma, nyilván a mai szemmel nézve, ezek már nagyon rég lezajlott dolgok, és most már mi sokkal inkább idillikusnak látjuk az Árpád-kor, de ez egy olyan korszak volt, amikor ilyen emberek nagyon nehéz választások elé lettek állítva, és azt hiszem azt, amit a Szent Margit csinált, az egy nagyon érdekes válasz ezekre a választásokra, és ezért érdemes tanulmányozni, ezért érdemes róla írni. Arról persze nem beszélve, hogy ő a magyar középkornak a egyik olyan alakja, aki tényleg legnagyobb Rivalda fényben van, hiszen róla nagyságrendileg többet tudunk, mint szinte legtöbb magyar nőről az ő korából, vagy az egyáltalán az Árpád korból. És nem csak nőről, hanem férfiakról sem tudunk annyit, tehát ez a legenda, a szentélyavatási jegyzőkönyvek, ezek fantasztikus pillantást engednek ebbe a világba, úgyhogy már csak ezért is érdemes a történésznek vele foglalkozni, tehát hogy mindenfajta zárójelben téve, mindenfajta személyes és spirituális segítséget, amit az ember tőle kap, vagy inspirációt, amit az ember tőle kap.
Hogyan lehet hozzájutni ehhez a konferencia kötethez?
Rendkívül egyszerűen, így a kiadónak a webshopján keresztül is meg lehet rendelni.
Melyik kiadó?
Ez az Advocata Nostra kiadó. A kongregációnak a kiadója, de a Bookline-on keresztül is lehet, illetve az Új Ember könyvesboltban is meg lehet kapni, tehát egy több lehetőség is van erre.
De azt hiszem, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban és Árójelk is a Nemzeti Múzeumban is lehet kapni. Reklámgyanánt azt mondom, hogy sok kép van benne.
Gyönyörűen meg van csinálva. Tehát én is, ahogy így nézegettem, nagyon szép, ilyen teljes oldalnagyságú képek. Tehát gyönyörű, tényleg gyönyörű. És mi lesz ennek a folytatása? Van neked terveik erre vonatkozóan? Vagy most egy picit ugye elég volt?
Azt hiszem, hogy arra jutottunk, hogy egy nagy konferenciát összehívni, arra nem biztos, hogy van anyag, és nem az anyagiakra gondolok, hanem csak egy egyszerűen, hogy ez lenne, időszerű lenne most rögtön. Arra gondoltunk, hogy esetleg egy ilyen kis Szent Margit eseményeket tudnánk szervezni, tehát egy ilyen olyan szemináriumokat, ahol, vagy előadásokat, ahol mondjuk két előadás egymás mellett hangzik el, és ennyi csak, vagy de ez még nagyon ilyen gyerekcipőben jár ez az ötlet, de ez tervbe van véve. Arról nem biztos beszélve, hogy nagyon sokan, akik részt vettek a konferenciában, nem adtak le a tanulmányt, úgyhogy mi még mindig nem felejtjük el nekik.
Megremélkedünk,
hogy egyszer bevasaljuk.
Igen, illetve nekem egy ilyen hosszabb, egy elhúzódó projektem ez a két forrásnak a legrégibb latin nyelvű legendának, tehát az a Marcellus legendának, illetve a szentélyavatási pernek egy ilyen újrakiadása, ez magyarul 1999-ben jelent meg, és hát most már egy aktuális lenne egy újabb kiadása ennek. Régóta dolgozom ezen, csak mindig ilyen sürgős dolgok elé furakodtak, de az is egy ilyen folytatása lenne ennek, hogy ez az új kiadás, ez megszülethessen.
Jó, igen, és hogyha már beszélünk ilyen nagy, nagyon nagy szabású tervekről, akkor az nyilvánvalóan valamikor meg kell írni a Szent Margit életrajzát. És ez szégyen gyalázat, hogy ilyen tudományos, a mai tudományos történetírás mindenfajta szabályaival és módszereivel megírt életrajz nincs meg, tehát hogy az legutóbbi könyv Szent Margitról az 1975-ben jelent meg, tehát ez nem igaz, hogy azóta nem senki nem volt képes leülni és megírni egy igazi, tényleg nem szent életrajzot, hanem csak egy életrajzot, jó dokumentált életrajzot. Nyilvánvalóan ehhez rengeteg munka és idő kell, tehát ez nem... De mindesetre ezt szóval igazából az lenne talán a nagy projekt, hogy szervezünk ezeket az előadásokat, ilyen mini konferenciákat, és akkor ott valahogyan ilyen kerekasztalokat, ahol kidolgozzuk, hogy hogyan lehetne megírni ezt, és ezt így nem egy ilyen egy ember munka legyen, hanem ez egy ilyen...
Hanem több részből áll. Van-e még valami, amit elmondanátok, vagy...
Hát mert most az a baj, hogy a könyvnek a feléről beszélt, vagy a másik feléről meg nem...
Na jó, akkor még 5 percet, vagy 10 percet.
Jó, nyugodtan, hajrá.
Oké.
Szerintem a második fejezetnél zártuk ezt le, és igen, utána volt legendák, erekék talán.
Igen.
Szerintem ezen már túl vagyunk.
Kódexek, nyelvemléke.
Hát nem, van egy olyan szekció, ahol tulajdonképpen azok a tudósok, akik azért már nagyon sokat foglalkoztak Margitnak a forrásokkal, vagy a kultusszal, ők összegzik az addigi eredményeiket. Az egyik ilyen a Klanicai Gábornak a tanulmánya, ami nagyon szépen van illusztrálva, és ami a Margit feltételezett stigmáinak a történetét, meg a képi ábrázolásoknak a történetét foglalja össze. És akkor hasonló, már olyan értemben hasonló, hogy M. Nagy Ilona pedig, aki a magyar legendával foglalkozott nagyon sokat, ő pedig az arra vonatkozó kutatásait összegzi. Az mind a kettő olyan, ami egy ilyen összegző tanulmány, és ami ilyen értelemben is kiemelkedik a kötetből.
Igen, ezek nagyon fontos hozzájárulások tényleg az ismereteinkhez, és mindenképpen említeni kell a Zágorhidi Cigány Balázsnak a tanulmányát, amihez kapcsolódik a Háderle a tanulmánya. Ezek a kutatók azzal foglalkoznak, hogy a már jól ismert Margit-szigeti okiratok hátlapján Zágorhidi Cigány Balázs felfedezett új, addig ismeretlen magyar nyelvű írásokat. Nyilván ezek az írások nem ilyen hosszúak, ezek nem irodalmi szövegek, ezek csak kis feljegyzések. Béla király engedélyezte valamit a kolostor, vagy adott valami kiváltságot a kolostornak, ilyen típusú feljegyzések, de nagyon érdekesek, sok van belőlük, azt hiszem összesen 140, tehát ez egy egész korpusz, és vannak ott olyanok, amiknek meg amin a Ráskai Lea kezét is lehet felismerni, és ez nyilván egy hatalmas hozzájárulás a magyarság kutatásához, mert ilyen magyar nyelvű nyelvemlékek nem kerülnek elő minden nap, úgyhogy ez egy hatalmas ajándék nekünk. És azt hiszem, hogy erről utána jönnek a modernebb tanulmányok, és itt nagyon fontos a Barna Gábor tanulmányát méltatni, aki elmagyarázza az 1943-as szentélyavatás előzményeit, és annak a történeti kontextusát, hogy hogyan vált lehetővé Szent Margit szentélyavatása annyi évszázad után, és hogy ezt a magyar társadalom ezt hogyan fogadta, hogyan reagált rá. A kötet legvégén szerepel nagyon izgalmas, Prokop Mária nagyon izgalmas tanulmánya, ami szintén képanyagban nagyon gazdag, és ami bemutatja a Margit ábrázolásait a modern korban. És a kötet végén jelenik meg az, amiről már beszéltek, a Békési Sándor, a Szent Margit rajzfilmnek a forgatókönyve is, illetve az ő gondolatai arról, hogy hogyan kell ábrázolni Margitot egy ilyen új médium segítségével.
Köszönöm szépen az elhangzottakat, és sok sikert, és erőt, kitartást, áldást az önök előtt álló feladatokra.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink! Önök Prontva Ivera beszélgetését hallották az Árpádházi Szent Margit emlékezete című kötetről Leonász Alex történésszel és Deák Hedvig domonkos szerzetes nővérrel.